amiről beszélhettél is most ezt így meg is élhettem az elmúlt napokban, hogy tehát amikor az ember elkövet valami bűnt, akkor szó szerint érzem azt, hogy a szívem így keményedik vissza, keményedik meg. Nincs, ahogy, tehát úgy érzem olyankor szó szerint, mintha semmiféle érzés nem lenne benne. Abszolút, mintha kitörölnének belőle mindenféle érzést. És ilyenkor, amikor jön valami, vagy így ad valamit a lélek, így meglök egy kijelentés által, vagy valami bizonyság által, akkor érzem azt, hogy szó szerint így puhul fel a szívem, mint hogyha nyílna meg. De ha meg ez, tehát na, nem, még ez is hazugság amúgy, hogy az ember keresi Istent. Tehát nem, ezt a szívet, ami az utóbbi időben így bekeményedett, ezt én így nem tudtam volna meglágyítani. Nem tudná az ember önmagától meglágyítani. Csak a kijelentések által, és hogyha az ugye így átmegy az emberen.
És azok által még fel tud fogalkodni ráadásul. Tehát még az is árthat az embernek, hogyha nem figyel oda.
Jaj, nagyon. Igen, tehát annyira fú, gyarló, mennyi fú, de sok mocsok van az embernek a szívébe. Én most azon méláztam az elmúlt napokban, az vetődött fel bennem, hogy miért van az, hogy nem tudom, hogy más van-e így, vagy nem szokott így lenni. Én ezt már kisgyerekkoromtól kezdve tapasztalom ezt magamon, és most szembesített ezzel Isten, hogy például nem tudok örülni dolgoknak, hogy mondjam. Nem tudom befogadni az örömöt. És tehát mindig ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig, mikor jönne valami kis öröm, vagy nagyobb öröm, teljesen mindegy, ami így fellazítaná a szívemet, vagy arra adna okot, hogy mondjuk örömködjek, vagy örüljek. Mindig jön valami bennem, ami így elvágja azt, hogy hát, nem szabad örülni, mert majd mi lesz, ha nem úgy lesz, mi lesz, ha így lesz. És akkor pont a mai nap volt egy olyan szituáció is, hogy Lőrinc így szólt, hogy menjek vele játszani, és akkor játszottunk, hát ő így elég, na, így földi szemekkel nézve, szülői szemmel nézve elég veszélyes dolgot csinált volna, amihez ő kérte azt, hogy én asszisztáljak. És hát ő örömmel ugrált, örömmel csinálta, meg se fordult a fejébe az, hogy esetleg abból valami baja származhatna, vagy megsérülhet, vagy akármi. És akkor éreztem azt, hogy már kezdenék így belelendülni a játékba, tehát elkapott a játéknak az öröme, engem is, úgy fellelkesedett a szívem, meg fellelkesedtem, hogy na, akkor játsszuk azt, és akkor egyszer csak jött bennem az összerezzen, és hogy hú, hát de ezáltal megsérülhet, ezáltal lehet valami gond. És ez csak egy ilyen kicsike dolog, és már is eltűnt a játéknak az öröme. De nem csak bennem tűnt el a játék öröme, hanem én ugye, mint a buta tudatlan szülő, még ki is mondtam, hogy hát ezt akkor csináljuk úgy, hogy erre figyelj, arra figyelj, meg mindenre figyelj, és akkor kész. Hova tűnt a játék? Eltűnt a játéknak az öröme, eltűnt a lelkesedés, eltűnt az öröm, kész lett belőle egy halott dolog. És így az életnek a más területein is van így például, hogy mit tudom én, kapok valamit, valami jó dolog következne az életembe, vagy bármi, és egyszerűen mindig jön az a gondolat, hogy ami megmérgezi az örömöt, és kiszedi az örömnek tehát kiszedi magát a lelkesedést. És így ez fogalmazódott meg bennem, hogy ja igen, még ezáltal így eszembe jutotta atyánk például azt is, tehát így hiszem azt, tehát nem véletlen az, hogy ezen megyek most így keresztül, meg ilyen gondolatok vannak bennem, mert azért Isten szembesít elég rendesen ezzel kapcsolatosan. Például eszembe jutotta, hogy ugyanez zajlódik le például ugye egy abortusznál is. Tehát eszembe jutotta az én, amikor volt az abortuszom, hogy akkor is jött volna az öröm, jött volna a menekülés, mert Isten nem véletlenül adta, tehát megmutatta azt is, hogy ő nem véletlenül adta és engedte meg akkor azt, még ha fiatal is voltam, ugye 18 éves, hogy megfogadjon az a gyermek. mert azért nem véletlen, mert ő meg akart engem már akkor védeni attól, hogy ugye én teljesen úgymond belezuhanjak a testiségbe, és eltorzuljak, úgymond lelkileg. De ugye ebbe én beleavatkoztam. És ugye például egy terhesség megszakítás is, vagy például az, amikor az ember nem tud teherbe esni, ugye ezzel is nagyon sok nő küszködik. Az is így mutatta atyánk, hogy azért van, mert nem tudja ugye befogadni az örömöt, nem tudja befogadni a gyermeket, magát, a Krisztust, annak a, tehát a, hát így, én így kaptam, hogy örömöt, lehet, hogy van rá erre más kifejezőbb szó is, de én így kaphattam.
És hát az ez áldást.
Igen, igen. És így arra is rámutatott, tehát, hogy ezen az úton, ahogy haladok, nekem ezzel is például problémáim vannak, hogy Isten adná ugye az örömöt, adná az ő áldását, adná a Krisztust, és mindig az van, hogy tehát én keresztbe húzom valamivel. Valamiért nem tudom ugye elfogadni ezt a magát a az örömnek az érzését, a játéknak az örömét, a szeretetet, vagy nem tudom tehát, hogy fogalmazzak. A kegyelmet, és na hát ezzel kapcsolatosan ezeket a szembesítéseket kaptam még, meg értéseket igazából nem, tehát ennyit adott atyánk, tehát magát a szembesítést, hogy valamiért ez. Tehát én, hát te ki is mondom végül is a megoldást, mert kiállja ennek útját, hát az én. Az én gondolataim miatt van az, hogy ugye gátba ütközik maga akár egy kijelentés is, mert látod, kaphatom a kijelentést is atyánktól, vagy a bizonyságot, és akkor is ugyanígy vagyok, hogy na, megzavarom, megrekeztem ezekkel a gondolatokkal. Úgyhogy nem tudom, hogy... Hát ezt is csak Isten tudja tényleg így, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik az emberbe, vagy te találkoztál-e ilyennel, más találkozott, de nem tudom, de én most ettől így nagyon szenvedek, főleg így, hogy...
Egyedi eset vagyok az univerzumban.
Nem tudom egyszerűen, tehát furcsa. Nem, tehát rettegek. Az a baj, hogy én attól is rettegek, hogyha valami jót kapok az életbe. Abba is azt keresem, hogy Úristen, majd mi lesz, vagy majd hogy lesz, vagy mi ennek a hátulütője, vagy szóval borzalmas. Nem tudom, hogy miért van ez. Hát bízom benne, hogy Isten segíteni fog ebbe, mert szörnyű érzés ez, tehát, hogy nem tudod így elfogadni a jót, vagy nem tudom.
Hát az előbb kimondtad a varázsigét azáltal, hogy azt mondtad, hogy az én akarja járni ezt az útat. Hogyha az én akarja járni ezt az utat, akkor ő attól fél, hogy nem fog megfelelni Istennek, és nem fog örökölni a mennyek országát. Holott semmiképpen nem fog örökölni a mennyek országát. Ezt kéne megértsük, hogy a lélek járja ezt az utat, és nem az én, nem a test járja az utat. A test csak asszisztál ebben, ugye? És igen, én is azt tapasztalom, hogy valahányszor, tehát az előbb elmondtam, hogy valahányszor valamit rosszul csinálok, elvétem a célt, hiba csúszik be, akkor az én lelkem is eltompul, és már én sem tudom fogadni az örömöt. Tehát azt a tiszta örömöt, amit ad Isten, még azt sem tudom fogadni, mert már be van zárkózva a szív. Fordul befelé önmagába, és önmagát kezdi emészteni, ez maga a pokol, hogy saját magát felemészti a lélek, hogy ez a pokol tüze, saját magát felemészti önmagában, mint amikor mondtam többször, hogy amikor egy autónak a motra be van nyomva a gáz padlóig, és pörög a motor, de üresben, tehát terhelés nélkül, és végül pedig megsül a motor egy helyben, mert nincsen hűtése, és meg fog sülni. Na ez a pokol tüze a lélek számára, amikor a szív bezárkózik, egy külső sérülés következtében, ugye, hát amúgy erről szól a paráznaság, úgy lelki értelemben, mint testi értelemben, amikor paráználkodunk, vagy pedig házasságtörés történik, vagy szakítás történik férfi és nő között, akkor mit történik a nővel és a férfival? Azt mondja, hogy minden férfi, aki elhagyja az asszonyt paráznaság okán kívül, mondja Jézus, paráznává teszi őt. Tehát mivel, hogy elhagyja azt a nőt, ugye szakít vele, vagy pedig fordítva a férfit, szakít vele, szakadás történik, és elkezd ő vérezni. És ahhoz, hogy ne vérezzen el, ő bezár minden ajtót. Bezárkozik önmagával. Tehát nem fog elvérezni fizikailag, de saját magát felőrli, és elszakítja magát Istentől, mert amikor a szív bezárul, egy nőnek vagy egy férfinak a szíve bezárul, akkor nem csak az ő házastársa előtt zárul be a szíve, hanem Isten előtt is. Ha a szív be van zárva, az be van zárva mindenki előtt, úgy a házastárs előtt, az emberek előtt, mint Isten előtt. Ez itt helyez minket Isten karanténba, pusztába, zsidókat, Jézus 40 napra a pusztába, minket is pusztába, karanténba helyez. Miért? Azért, hogy a szívünk legyen nyitva előtte, de ne nyissuk meg a szívünket a világ előtt. Tehát ne vegyüljünk a világgal, a régiekkel, a testi dolgokkal, hogy tudjon minket formálni, mert szüksége van neki nyitott szívre. Viszont azt is tudja, hogy ha az én szívem nyitott, akkor az nyitott minden irányba. Így van-e? És akkor van a puszta, a karantén, hogy minket átformáljon, hogy beleültesse a szívünkbe azt a védelmet, ugye az ő szavát, a kétélő éles kardot, amellyel meg tudjuk magunkat védeni, hogyha kimenjünk a világba. Csak persze ezt a szabályt mi áthágjuk azáltal, hogy karantént felrúgjuk, kijövünk a karanténból, pedig Isten minket formál. Kijövünk a karanténból, és a nyitott szívvel, amit ő megnyitott, azt mi kivisszük a világba, és azzal beszippantjuk ugye a mocskot. Mert mit csinál a szív? Hát szív, nem? Szívja azt, amit kívül lát. De hogyha a szív nem azt látja, amit a mindenható Isten mutat neki, hanem azt, amit a világban lát, világi, fölösleges testi dolgokban lát, akkor azt fogja magába szívni, és újból meg fog telni mocsokkal. Ekképp, amit Isten elvégzett bennünk, hosszú türelmes munkával, azt mi semmisé tesszük egy néhány nap leforgása alatt, azáltal, hogy paráználkodunk a világgal lelki értelemben.
Mert ugye a szív bezár, de a test meg akkor automatikusan megnyílik. Tehát a test meg, mivel a szív bezáródik, és nincs neki öröme, ezért a test kívánsága felnagyul, felhatalmasodik, és akkor elkezdi, így lesz nagyon paráznává az ember, mert elkezdi halmozni a testi dolgokat.
Hát megfigyeltem, hogy milyen a szív, a gyermeki szív. Hát a gyermeki szív az minden szív. Tehát ő nem tesz különbséget. A gyermeki szív nem tesz különbséget. Miért? Mert nem is kell különbséget tegyen ő. A mennyek országában nem kell különbséget, mert ott nincsen különbség. Tehát ott minden jó és tökéletes a mennyek országában. A gyermeknek mennyei szíve van. És ezért volt az, ami történt a Dalai Lámával, hogy a gyermeket szájon csókolta, és kérte tőle, hogy a nyelvét falja be, vagy valami ilyesmi. És a gyermek csinálta. Miért? Mert ő gyermeki szív. Ő nem kételkedik. Neki nincsen benne kételkedés a gyermekben. Mert ő gyermek. A gyermeki szív minden szív, ugye? És ezért mondja Jézus, hogy jaj annak, aki egyet is megront a gyermekek közül, akik ő benne hisznek. Mert minden gyermek hisz Jézusban. Nem az ő nevében, mert talán nem is ismeri, nem olvasta a Bibliát. De a lelke a gyermeknek olyan, mint a Jézusnak a lelke. Ezért mondja Jézus, hogy hisznek a gyermekek ő benne. És jaj annak, aki egyet is megront a gyermekek közül, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyére dobják. Mert a gyermeki szív minden szív, hogyha mocskot ad a szülő a gyermeki szíve elé, gyermek szíve elé, akkor azt fogja beszívni, és azáltal megbotránkoztatja, megrontja a gyermeket, mint hogy a Dalai Láma teljesen nyilvánosan kamerák előtt megrontotta a gyermeket, és a gyermek is, naív gyermek, ő csinálta azt, amit a Dalai Láma mondott neki. Borzalmas dolgok, ugye, történnek a világban. Megvilágosodás és spiritualitás és Isten nevében.
Fú, hát nagyon durva most így, ahogy beszélsz, mert tényleg most így be is villant egy újabb szembesítés, amit kaphattam itt atyánktól, hogy ugye az imént beszéltem erről az aggodalomról, hogy nem tudom ugye befogadni ezt a dolgot, és képzeld el, az történt ugye mostanában, hogy hát ez már vagy tart körülbelül így egy hónapja, hanem hát egy hónapja. Főleg azóta, mióta ugye itthon vagyunk. És észrevettem azt a gyermeken, hogy elkezdett aggodalmaskodni. De olyan szinten, hogy ugye számomra már az zavaró. mert folyamatosan ugye olyanokat csinál a gyerek, hogy elmegyek ugye itthonról, elszaladok a boltba, vagy valahova, és ugye állandóan hívogat telefonon, hogy hol vagyok, meg mint vagyok, meg hazaértem-e már, meg merre járok, mit csinálok, vagy például elmegy az apukájához, és ott is mostanában, tehát feltűnt, már nagyon feltűnő volt számomra az, hogy ellenőrizgette azért, mert ő aggódik, és mondta is, hogy egyszer én nem vettem fel a telefont véletlenül, és ő azóta aggódik is. Így most esik le, hogy hát valójában a gyermeken jelenik meg az, mert ő körülbelül, tehát nem körülbelül, hanem pontosan azt produkálja, amit egyébként én is csinálok. Tehát én is ugyanez vagyok, és azért volt nekem szembetűnő ez a jellem, amit ő most, ami ugye felnagyult, mert Isten engedte, hogy ugye ezt a lelki szemeimmel láthassam, és ugye mi történik, milyen gyarló az ember? Hát zavar, az embert zavarja, de miért zavarja? Hát mert szembesít, mert ezt valójában én csinálom. Tehát én vagyok ez, bennem van ez a lelkület, és mennyire durva, hogy az én aggodalmam átragadt a gyermekre. Át, tehát ő adja vissza cselekedetekbe, meg mindenhogy, de nem hogy csak cselekedetekbe, mert még a lelkület is átragad szegényre, tehát szó szerint az van, hogy tényleg megrontom a gyermeket ezzel a lelkülettel, ami ugye bennem van. Hú!
Ez igaz, amit mondasz, Cornélia, ez is lehet, sőt, ez általában ez meg is történhet, meg is történik, viszont az is van, hogy amikor, tehát a test oda megy, ahova ne kéne menjen, akkor a lélek aggódik bent, érted? És a te lelked adta gyermeket. Nem hiába engedte meg Isten, azt mondja az anyuka a gyermekének, hogy lelke, lelkecské, drága kicsi lelke, ugye? Vagy mama is mondja a gyermeknek, és a szülő is a gyermeknek, hogy drága kicsi lelke. Tehát a te gyermeked, a te lelked aggódik miattad. Tehát még azért is lehet, hogy ügyelj, hogy hova mész, fölösleges helyekre ne menjél, tehát ne tékozolj. Ugye, hogy ne fertőztesd meg magadat, hanem menjél olyan helyekre, ahova a lélek is vezet. De hogyha nem odamész, ahova a lélek vezetés, hogyha fennáll a veszély, hogy olyan helyre is mész, vagy olyan helyre akarsz menni, ahova a lélek nem visz téged, akkor a gyermeket figyelmeztet. Most nekem ugye nincsen gyermeke, ilyen értelemben, mint neked, és amikor elmondtam ezt is, hogy néhány alkalommal olyan helyen voltam, ahol nem igazán volt nekem keresnivalóm. Tehát nem kellett volna menjek, nem kaptam én arra áldást, hogy oda menjek, hogy belefolyjak olyan dolgokba, amivel nem kéne én mostan foglalkozzak. És mi történt? Hát az történt, hogy Isten, mivel nekem nem volt gyermekem úgy, mint neked, engemet figyelmeztetett azáltal, ugye, hogy legutóbb, hogy megmutatta, hogy a kutya, megint ugye a kutya, tehát tépik szét a kutyát, tehát megint szenved a kutya, ott a vére folyt. Ezen kívül a méhecske megcsípte a lábamat, ugye, meg is kellett halnia. Az a méhecske, amelyik megcsíp egy embert, megszúr egy embert, annak meg kell halnia. És utána aztán megint kimentem az erdőre, megint úgy, na, mentem, hogy legyek ügyes, és megint alig érkeztem meg, és megint ugyanazt a lábamat megszúrta a méhecske. Tessék! Tehát mivel engemet Isten ám a gyermek által figyelmeztetett így ilyen külső képek által, hogy ha olyan helyre megyek, ahol a lélek engemet nem vezet, akkor azáltal én a saját lelkemet bántom. Kiveszem a lelkemet Istennek a jelenlétéből, mert az én lelkem nem azt cselekszi, és nem arra figyel, amire Isten mondja, hogy figyeljen, hanem valami más dologra figyel, ami kívülről jött, egy kívül külső impulzus, ami arra provokált az én lelkemet, hogy arra figyeljek, és ne pedig arra, amire figyelnem kell Isten szerint. Na, ilyen vetülete is lehetnek a dolognak, ugye az anyukák számára, hogy a fiú, a gyermek nem csak azért féltékeny, mert szembesíti az anyukát, hogy aggódik, mert jó, hogyha az anyuka aggódik a mai világban. Úgy érzem, hogy az aggodásnak van helye. Van egy egészséges aggodalom, mert vannak olyan szülők, akik nem aggódnak az a gyermekük miatt, és mint mondtam, ugye Gyergyóban is mik történnek, tehát gyermeköngyilkosságok történnek. Hát akkor mondjam azt, hogy a szülőknek, hogy ne aggódjanak a gyermek miatt, de hogy is nem, fontos, hogy aggódjanak Isten szerint, lélek szerint. Az igazságban aggódjanak az ő gyermekükért. Ne vigyék bele a gyermeket a szabadosságba. Aggódjanak érte, és hogyha másképp nem megy, akkor a kis törvény alkalmazásával a gyermeket óvják meg. attól, ami történhet, a súlyosabb tragédiától. Tehát helye van az aggodalomnak. Nem igaz, hogy nincsen helye az aggodalomnak. Mert ezt megint az ezotéria tanítja, hogy jaj, nem kell aggódni és nem kell félni. Holott a félelem az embernek a barátja. Amikor az ember egy zuhanó repülőgépen van, és azt mondja a pilóta, hogy a szék alatt van egy ejtőernyő, akkor mi veszi rá az embert, hogy felvegye az ejtőernyőt, magára öltse, mielőtt kigorna a repülőből? Hát nem a félelem. A félelem az ő barátja. Az egészséges félelem az embernek a barátja, mert arra készteti őt, hogy ne cselekedjen olyan dolgot, amivel kísértené Istent, és ami által elveszíthetné az ő életét. Tehát ezért én azt mondom, hogy az, hogy a gyermeked aggódott és hívott, az egyértelműen lehet az, hogy a maga lélek figyelmeztet arra, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, merre járkálsz, arra mész, ahova a tested visz, ahova az agyad visz, vagy pedig arra mész, ahova a lelked visz, és Istennek a lelke visz. Csak hát ugye most az van neked is, hogy a gyermeked ugye most már kezd kamaszodni meg minden, és ebből a szerepből ő ki fog lépni, ebből a szerepből ki kell lépjen, mert ő most már nem maradhat abban az állapotban. Tehát ő is valamilyen szinten muszáj felnőjön. Még azért is, hogy valamelyest megízlelje a külső világot, és azzal párhuzamosan azt, amit általad lát Istentől, tudjon dönteni, hogy melyik kell neki. Érted? Tehát nem ítélhetjük a gyermeket arra, hogy ő 20 évesen is engemet hívogasson, az anyját hívogasson, hogy anyám, merre vagy, nagy valami hülyeséget csinál. Mert Isten nem azt akarja, hogy a gyermekek hozzák ezt a hatalmas terhet, hogy ők vigyázzanak a szüleikre. Hát akkor ők válnak Istenni a szüleik fölött, a gyermekek gondviselővé, az meg hatalmas teher számukra. Kedves barátaink, találkoztak a Krisztussal, az élő Isten kegyelmével, és addig a mindenható Isten hogyan tartotta meg őket, hogyan tartotta össze őket, úgyhogy a gyermek nem akart kiszállni az ő ágyukból, mindig velük aludt. Tehát bármilyen kemény szívűség ütötte fel a fejét közöttük, a gyermek ott volt és összekötötte őket. De ezt már 20 évesen már nem csinálhatja a gyermek, sőt, 10 fölött, már 10 nem tudom hány fölött, 12 fölött már a gyermek ilyen nem csinálhat. Hogy néz ki, hogy a 15 éves gyermek ott alszik anyuka és apuka között, mert ők másképp megölnék egymást. Ez hatalmas terv a gyermek lelkének. Az, hogy hívogasson téged vagy bárki mást a kisfiacská, ez hatalmas teher. És ez a terhet ezt le akarja venni a mindenható Isten, mert másképp ő sem lehet gyermek. Mert másképp ő a felnőtt, ő a szülő, és te vagy a gyermek. Ez nem jó. Isten azt akar, hogy legyél te is gyermek, ő is legyen gyermek, és a szülő, ő legyen, a gondviselő Isten. Ő ezt akarja, ez az ő terve velünk, a gyermekekkel és a szülőkkel is. De hogyha a szülő engedetlen, akkor a mindenható Isten a gyermeket kell használja, a gyermek engedelmessége által próbálja megmenteni a szülőt. Addig, amíg a gyermek még engedelmes, és amíg még nem kamasz, de utána már vége. Mi lesz később, hogyha a gyermek már nem fog hívogatni, és nem fog aggódni, hogy mit csinálsz, merre mész, akkor, hogyha a lélek nem véd meg, akkor a test az teljesen biztos fel fogja falni a lelket. A testnek ez a szándéka. De a lelket felemész, addig taposra, és addig zabálj, addig szívja a vérét, amíg meghal a lélek, kárba visz a lélek. Ilyen a test. Hogyha a gyermek nem hív, akkor mi hív? Hát ugye egyértelmű, az ember olyat csinál, amit nem kéne csinálni, akkor van egy lelkiismeret furdalása, lelki békétlensége van neki, tehát lelkiismeret furdalás a lelkiismeretén keresztül szól hozzá Isten. Csak a lelkiismeret hangjával az a probléma, az a baj vele, hogy azt el lehet tompítani gyakorlattal. Tehát rendszeresen, szisztematikusan megerőszakolom a lelkiismeretemet, és akkor el fog tompulni az ő hangja, és akkor már Isten sem szól hozzá. Akkor majd szólnak hozzá megint a tragédiák, a verekedés, a gyűlölet, a problémák, meg a különböző külső háborúk. De Isten nem ezt akarja, hogy az ő gyermeké ez a külső háborúk szóljanak, hanem azt akarja, hogy a lelkiismeret hangján keresztül szóljon hozzuk, hogyha valami olyat csinálnak, akkor ne legyen békességük, mert ez ajándék Istentől, a félelem is ajándék Istentől, és a békétlenség is ajándék Istentől. Mert akkor tudom, hogy nem olyan dolgot cselekszem, amit én kéne cselekedjek. De hogyha eltompítom a lelkiismeretemet a televízióval, vagy filmmel, vagy a baráti körrel, világi barátokkal, vagy világi szórakozással, vagy testi élvezetekkel, hogyha eltompítom a lelkiismeretemet pálinkával, sörrel, akármivel, akkor egy idő után már nem fog szólni. És úgy megyek vissza a világba, mint a poros seggű malac, mint a soha ki sem jöttem volna onnét. Nem hiába mondja Salamon, hogy Isten félelemen a bölcsesség kezdete. Mert hogyha az emberbőnek a lelkéből ki van ölve a lélek ismeret, a lelki ismeret, az Isten ismeret, akkor már nincsen félelem se. Az ezotéria erre tanít minket, ne legyen bennünk semmilyen félelem. Teljes gátlástalanság legyen bennünk. Ezért, amikor az ember, az előbb is, ahogy mondtam, hogyha szembesül a 10 parancsolattal, mert az ugye az a morális törvények, az élet törvényei, az alapján megláthatja, hogy neki van-e bűne, vagy nincsen bűne. Tehát, hogy Isten szembesíti őt kívülről akár ilyen leírott parancsolatokkal, akkor az ember tudja, hogy ha ő meghalna ma, és ő úgymond elleneszegül az élet törvényének, akkor ő nincs ahogy meglássa a mennyek országát. Kárba visz az ő lelke, ugye? És igen, egyes embereknek, akikben van egy kis józanság, pont a parancsolatok által tud szembesülni azzal, hogy ő az élet ellen megy. Ő jelenleg az élet ellenes úton van, és az élet ellenes út az maga a halál, érted? És igen, megszülethet az emberben a félelem, ez egészséges félelem, mint a repülőgépben, a zuhanó repülőgépben, amikor az ember fel akarja venni az ejtőernyőt, hogy ne ejtőernyő nélkül ugorjon ki az égő, vagy pedig zuhanó repülőgépből. Tehát a félelem az embernek a barátja, nem úgy, mint ahogy a ezotéria tanítja. Mert ugye, hogyha nincsen félelem, akkor az ember vakmerő. És mit csinál? Kísérti Istent. Tehát szembe megy azzal alap dologgal, amit Jézus ugye megmutatott, felhívta a figyelmet, hogy ne kísértsük Istent. Mert az egészséges félelem az Istentől való. Persze, van ilyen szisztematikus emberbe belevert félelem is, van megfélemlítés, de az is kikkel történik? Hát nem azokkal, akik nem ismerték meg Istent. Nem tudnak különbséget tenni az Isten félelem és a mesterségesen generált félelem között. Mert ez történik, hogy az emberek, mivel nem ismerték meg az igazságot, az élő Isten szavát, nem tudnak különbséget tenni a mesterségesen generált félelem között és az Isten félelem között, ami ugye az ő barátjuk, az utóbbi az ő barátjuk. Mert az egészséges Isten félelem, az Isten által adott félelem a lelki ismeretbe, az megvédi őket a haláltól, a fájdalomtól, a betegségtől, a kárhozattól. De a mesterségesen generált félelem az megöli őket. De a mesterségesen generált félelem csak akkor juthat be az embernek a lelkébe, hogyha nincsen meg az ő lelkében a természetes félelem, a lelkiismeret által, az igazság ismeret által, a Krisztus ismeret által. Tehát az ember mindenképpen fél, minden ember fél, ha mástól nem a haláltól, mindenki fél, a fájdalomtól mindenki fél, a szenvedéstől mindenki fél. És nézzük meg azt, hogy egy olyan embernek, akiben nincsen meg az Isten félelem, milyen sok mindentől kell félnie. Viszont akiben megvan az egészséges Isten félelem, hogy Istennek a lelkét figyelmezteti az ő lelkismeretén keresztül, az ember semmi mástól nem kell féljen, az ég adta világon semmitől nem kell féljen. Semmitől az ég adta világon. Miért? Azért, mert az a félelem, amit kapott ő Istentől, az a lelkiismeret figyelmeztetés, ugye, az megóvja őt mindentől, és segít neki megkülönböztetni a hazug félelemet, az igazi félelemtől, attól a félelemtől, ami az embernek a barátja és nem ellensége. Mert ebben a világban szükséges, hogy legyen félelem. Az elbukott világban, amikor az ember a tűzbe esik, tűzbe esett, vagy a vonat elé esett az ember, ugye? Vagy kiesett a 5. emeletről, ott szükséges, hogy legyen egyfajta félelem. Mert hogyha nem volna, akkor ugye olyan balesetek történhetnének, amelyek által a lélek elveszíti a lehetőséget az életre. Tehát a félelem nem minden esetben az embernek az ellensége. Két fajta félelem van. A világ által generált testi félelemek, mesterséges félelemek, manipuláció, és így tovább, és így tovább, háború által, járványok által, mindenféle emberi programok által generált félelmek, és van az Isten félelem, ami nem más, mint amikor az Istennek a lelke figyelmeztet minket a lelkismeretünkön keresztül, hogy ne csináljunk hülyeséget, mert az veszélyes dolog, és azzal kárt okozunk mások lelkében, vagy a saját lelkünkben. És az egyik félelem az életnek a barátja, és a másik félelem pedig az életnek az ellensége, akinek megvan az Istentől való félelme, annak nincsen semmilyen más félelme. Akinek nincsen meg az Isten félelem, annak nagyon sok félelme van. Sőt, azok a félelmek ölik meg, mert Jézus ezt mondja a Máté evangéliumában, hogy az emberek el fognak halni az utolsó időben, nem a Covid miatt, és nem a lepra miatt, hanem a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jönni fog erre a világra. Mert az embereket úgy igazából nem is a vírus fertőzte meg, nem is a mérgezés fertőzte meg, hanem a félelem, ami a médiában terjedt, a mesterségesen generált félelem. Mert nem félték az Urat, nem félték a mindenható Istent, nem ragaszkodtak az ő szavához, hogy azt féljék, ezért nagyon sok olyan félelmük volt, ami megbetegítette és megölte őket. De hogyha ragaszkodtak volna az Isten félelemhez, akkor még mindig élhetnének egészségesen, és végül pedig megboldogulhatnának. Ez a különbség a világi, mesterségesen generált, emberek által generált félelem és az Isten félelem között. Látott például a mai fiatalokban nincsen semmiféle félelem. Fiatal lányokban, fiúkban nincsen semmiféle félelem. Teljes gátlástalanság van. Bennünk is volt ez az igazság, bennem is volt bőségesen, és ugye veszélyben sodorodtam az életemet azáltal. De a mai fiatalokban nincsen semmi félelem. Tehát mutogatják magukat a világhálón, különböző szituációban, bulikban, meg minden. És annak következményei vannak, mert vannak ugye férfiak, akik frusztráltak, és ki vannak éhezve, nincsen lelki örömük, kell nekik a testi öröm. És amikor látja, hogy egy lány hogyan reklámozza magát, hogyan bujálkodik, akkor könnyen megtörténhet az, hogy megkívánja őt, megerőszakolja, akár meg is öli. Tehát, hogyha abban a lányban lett volna a félelem, Isten félelem, akkor tudta volna, hogy hol van az ő helye. És olyan helyre nem ment volna, ahol ez megtörténhet. És nem provokálta volna a külvilágot. Nem provokálta volna a farkasokat, az éhes farkasokat. Hogyha lett volna benne Isten félelem, egy egészséges erkölcs a szülei által, akkor nem került volna veszélybe. De mivel az nem volt, mert ugye azt mondja, hogy ne félj, nem kell félni. Ugye ezt tanítja a világ. Nem is féltek, és ugye sokan áldozatul estek annak, hogy nem féltek semmitől. Istent nem félték, és nem féltek semmitől, és el vannak temetve. Fiatalon. Tehát hatalmas, nagyon sok bolondság, nagyon sok hazugság van az ezotériában, amit beszívtunk. A szívünk beszívott, az én szívem is beszívta. Nem csak a te szíved, mindannyiunk szíve beszívta. Sok hazugságot. Ha lett volna kicsi félelem, egy kis gátlás, úgymond, egészséges gátlás, az meggátolta volna őket abban, hogy provokálják a külvilágot, a farkasokat, bujálkodjanak, és hogy bajba kerüljenek. De nem volt gátlás, és nem volt Isten félelem, és nem volt tanítás a szülő részéről, ugye? És így bajba került a gyermek. A sztárokkal mi a helyzet? Hát ugyanaz a helyzet, mint a mindenkivel, mert mindenki a sztárokat követi. Ők a földi istenek, a földi bálványok. Tehát ezért mondják a gyermekek, ezért mondjuk gyermekkorunkban, hogy imádjuk ezt a színészt, azt az énekest. Mert ők az isteneink. Ki is mondjuk, hogy imádjuk őket. És ők ugye nem félnek semmitől. Miért nem félnek? Azért, mert meggazdagodtak, hírnevük van, pénzük van, és úgy érzik, hogy az övéki a világ. Nem félnek semmitől. És mivel nem félnek semmitől, jönnek különböző problémák, különböző helyzetek, amelyek megölik őket. Ő megteheti, hogy nem fél semmitől, mert ő sztár, gazdag, mindent megvásárolhat, minden az övé. Csak amikor jön a kemény békétlenség, jön a betegség, nem tudja magát meggyógyítani, nincs annyi pénze, hogy magát meggyógyítassa. Tehát jobb lett volna neki, hogyha félt volna, ha félte volna az élő Istent, hogy az ő lelkismeretén keresztül szóljon hozzá, és figyelmeztesse őt, hogy ne csináljon hülyeséget. De nem volt benne félelem, mert a félelem ugye azt mondja az ezotéria, hogy az nem jó, azt ki kell ölni. És azáltal kiölik az Isten félelmet is az emberből, ami azt jelenti, hogy elhallgattatják teljes mértékben a lelkiismeret hangját. Mert hogy az ember nem csinál, hogy te is olyan múltkor mondtad, az első alkalom a fiúknak és lányoknak, amikor elveszik tőlük az ártatlanságot, valójában mindenkiben van félelem, mindenkiben, kivétel nélkül. A lelkiismeret üvölt, hogy ne csináld ezt. De a lelkiismeret az már el van hallgatatva a pornóipar által, az amerikai szórakoztatóipar által. Ki van ölve teljes mértékben? Ki van törölve a lelkiismeret? Az egészséges félelem ki van törölve belőle, és végül akkor, amikor már annyira el van tompítva a lelkiismeret hangja, tehát nincsen benne Isten félelem, akkor belemegy az őrültségbe, aminek következtében az egész élete meg van pecsételve, és meg van bélyegezve. Belemegy a fájdalmakba, be kell keményedjen, kijön az édenből, kijön a gyermekkorból, és veszélybe kerül az ő lelke. Ugye? És akkor most újból meg kell valahogy tanulni az Isten félelmet, ha egyáltalán még szeríthető ő, mert nagyon sok ember nem, miután meg van keményedve, okos, kitanult, belemegy a parázaságba, utána már nagyon sok ember, nagyon sok férfi és nagyon sok nő már nem szeríthető, mert óriási az ő önbizalma. És legtöbbször mit tud segíteni? Hát egy betegség, egy tragédia, egy nyomorúság, az apokalipszis lovasai tudnak segíteni abban, hogy valahogy a helyre kerüljön az ő lelkiismerete, és belekerüljön az ő lelkébe az Isten félelem. Az a félelem, ami megvédi őt minden más fölösleges félelemtől, és egészségesen tartja az ő lelkét, hogy ne vesszen el.
Már így kezd érthetővé válni, hogy miért van az, amikor hogy jönne az öröm, és akkor azt nem tudja úgymond az ember fogadni, mert ott van a félelem. Hát akkor valószínű, hogy azt is Isten adja, és azért, hogy ne csúszak bele. Tehát, mert ha kívülről ugye jön valami öröm például, akár egy kis több anyagiak, vagy valami változás az életbe, akkor egyből ott van ugye bennem a félelem, és hát akkor valószínű, hogy ez is Istentől van, azért, hogy ne arra az örömre alapozzak, és hogy ezáltal is meg akar akkor valószínűleg tartani. Tehát jó, hogy ott van az az aggodalom ezek szerint akkor. Mert ugye most is úgy jártam, hogy hát csodálatos módon, tehát nem is tudom ezt így elmondani, hogy ez hogy történt. Ugye hát mi az utóbbi fél évben eléggé lent voltunk így, anyagilag, tehát januártól kezdve eléggé lecsúsztunk, ugye erről beszélhettem már néhány videóban, de úgy elég rendesen. Tehát tényleg úgy, hogy az utolsó hetekre, az utolsó egy-két hétre szó szerint elfogyott a pénzünk, és ugye a szülők segítettek ki. És hát ugye engem ez már elkezdett frusztrálni, mert hát na, hát azért csak ott volt bennem, hogy most akkor mi lesz, meg hogy lesz, tehát, hogy ez így nem igazán normális dolog. Úgy szégyenkeztem is miatta, meg minden, és hát épp azon kezdtem el, tehát így megfogalmazódott bennem, nem tudom, hogy hogy, én csak így néztem a történéseket kívülről, mintha nem is éltem volna át testbe, olyan volt az egész, mert megfogalmazódott bennem egy összeg, hogy na, még ennyire lenne szükségünk havonta, hogy mi kijöjjünk, és ne kelljen ugye mindig a külső segítségre támaszkodni. És képzeld el, ahogy ez az összeg így megfogalmazódott bennem, de csak így átfutott rajtam ugye gondolatszinten, vagy lélekszinten, én már nem tudom. Egyszer csak az történt, hogy felhívtak, csörgött a telefonom, és felhívtak, és képzeld el, hogy itt helybe felajánlottak egy állást, egy olyan állást, ami tulajdonképpen napi egy órát jelent, tehát semmi többet, vagy még ugye annyit se, tehát teljesen nem is értem, irreális, és közölték a fizetést is, ami pont annyi a fizetés, amennyi összeg előtte így átfutott rajtam. És hát én csak így ámultam és bámultam, hogy most akkor ez hogy legyen, vagy nem is az, hogy legyen, mert így automatikusan jöttek a dolgok, tehát úgy történt, hogy szinte nem is gondolkodtam rajta. És ugye, na, ebből volt az, hogy még kaptam ugye más lehetőségeket is, de ott volt bennem a félelem, meg ezzel a munkával kapcsolatosan is volt bennem utána félelem. És hát így megérthettem, mert azt így egyértelműen láthattam, hogy tényleg Istennek, tehát ő volt az, aki így kisegített ezáltal is. Mert na, ez egy olyan állás, ami tényleg, tehát túl sok erőfeszítésemben nem igazán fog kerülni. És ami furcsa volt, ugye, hogy pontosan azt az összeget mondták, amennyi ugye bennem megfogalmazódott. De ugye jött a félelem, és hát most érthetem, hogy azért kaptam ezt a félelmet, hogy ne abba bizakodjak. Tehát tudjam azt, hogy kitől kaptam, úgy legyek, mintha lenne is, és hogyha nem lenne is, mert valójában akkor is gondoskodott rólunk Isten, amikor nem volt ez, hanem és így is, tehát ez is az ő kegyelméből van. De egyértelműen egyébként azt már akkor érezhettem, hogy ne akarjam magamévá tenni. Tehát így ezt hallottam lélek által szó szerint, hogy ne akarjam magamévá tenni, mert a félelem az abból is adódhat, ugye, hogy az ember, amint kap valami jót, valami kicsi jót, azt rögtön ugye már a magáénak tulajdonítja. és egyértelműen figyelmeztetett a lélek, hogy ez az atyától van, és úgy legyek, tehát, hogy hogy mondjam neked, lélekben azt kaphattam, hogy nem alapozhatok rá, és hogy emiatt ez ne legyen a léleknek a kárára. Úgyhogy most már így megérthettem, hogy tényleg miért vannak ezek a félelmek, hogyha jönnek jó dolgok, és tényleg így most már így meg is könnyebbültem, mert legalább felismerhettem, hogy tényleg na, az atyától való is, és ez is azért van, hogy a lelkemet megtartsa, úgyhogy jó helyen van az ott az a félelem, és hogy ugye ne abba keressem az örömet, hanem emlékezzek arra, és legyen nekem igazi örömem, hogy ki az, aki adja az igazi örömet, és arra az örömre alapodtak, a lelki örömre.
Hát igen, mert akkor kijöttek a zsidók Egyiptomból, azt mondta Isten, hogy emlékezzetek meg arról, hogy ki hozott ki titeket a rabságból, rabság földjéről, és jó lesz dolgotok. De mihelyt el fogjátok felejteni, hogy én hoztalak ki titeket, és megtagadjátok az Isten félelmet, hogy kívánjatok az én szavamra hallgatni mindenek előtt, mindenek fölött, megint vissza fogtok kerülni, és sokkal nagyobb rabságba fogtok kerülni. Tehát Jézus ugyanezt mondja, hogy aki meg van szabadítva általa, és visszamegy a világba, annak sokkal rosszabb lesz az utolsó állapota, mint az előző állapota. És ezt mondta Isten az egyiptomiaknak is, hogyha visszamennek, tehát hogyha megfeledkeznek arról, és az ő törvényéről, az ő szaváról, amit ő nekik mondott, a szívükbe írt, hogyha arról megfeledkeznek, sokkal rosszabb lesz a dolguk, mint Egyiptomba. És ez igaz is. És az itt a 6 millió zsidó, még hogyha nem is volt annyi, de sokan meghaltak, teljesen minden mennyi volt, de mindenképpen azt igazolja, hogy igen, rosszabb lett az ő dolguk, mint amilyen volt korábban. Mert nem igazán van szüksége arra, hogy olyan sok ember, sok zsidó meghalja. És hát gondoljunk arra, hogy milyen az ember. Tehát én magamról tudom, hogy amikor engemet lelki öröm ér, gyorsan meg vagyok kísértve azzal, hogy azt a lelki örömöt, amit én kaptam fentről, lenti örömökkel fokozza és folytassa. Sokszor elkövettem ezt a hatalmas hibát én, hogy kaptam hatalmas lelki örömöt fentről, egyenesen a mennyek országából. És örömömben a testi örömmel pótoltam, toldottam meg azt, és mentem vissza a testbe. Hű, komán, ez mekkora hír! Tényleg, várandós a feleséged, áldott állapotban van. Hát gyere, ígyunk, ünnepeljük meg! És megkapta az apuka a mennyei örömet, ugye, a leendő apuka, vagy az anyuka. Mert ugye gyermekáldás van a házba, és viszont a gyermekség, a gyermetegség a házba. És akkor mit csinál a felnőtt? Felnőtti módon, testi módon azt megtolja. Testi örömökkel. Miért? Azért, mert neki nem volt Isten félelme. Nem volt egy egészséges aggodalom az ő szívében, hogy oké, kaptunk örömet Istentől, de ne visszaéljünk vele, hanem szimplán csak éljünk vele. Kettő nem ugyanaz. Élni a mennyei örömmel, vagy pedig visszaélni. Mit mond Pál apostol, vagy mit mond Istennek a lelke az ő gyermeke által? Az, hogy ne tekintsük zsákmánynak azt, amit kaptunk Istentől. Örüljünk annak, legyünk vidámak és örömködjünk az ő jóságának, az ő ajándékainak, de ne tekintsük zsákmánynak azt, ne éljünk vissza az ő jóságával. Ő azért adja az ő jóságát, hogy éljünk vele, és örvendezzünk, mint gyermekek, és nem azért, hogy visszaéljünk azzal. Márpedig a test ugye nagyon hamar zsákmányul ejti azt az örömöt, amit ő kap Istentől. Kaptam örömöt, nagyon sok lelki örömöt kaptam, tegnap délutántól mostanig rengeteg lelki örömöt kaptam. Gyorsan megterném azt, hogy gyorsan megtoldom azt néhány olyan örömmel, testi örömmel, ami már engemet visszavisz a világba, a disznók vájújához. Ha nincsen bennem Isten félelem, tehát a lelkismeretem által nem hagyom, hogy Isten engemet figyelmeztessen, féltőn figyelmeztessen, Isten félelem, ugye? Isten féltőn figyelmeztet, hogyha az nincsen meg bennem, akkor folyok vissza a világba, és engemet nem fog felhívni lőrinc, hogy Attila, merre vagy, mit csinálsz? Nagy valami hülyeséget csinálj, mert nem az én gyermekem. Neked van gyermeket, élt felhív, még néhány alkalommal, de az sem, míg a világ is két nap. Mert hogyha nem kerül vissza a mi szívünkbe az egészséges Isten félelem, hogy ragaszkodjunk az ő szavához, ami szól a lelkismeretünkön keresztül, hogy mit csináljunk és mit ne csináljunk, akkor sajnos mindig a határokat taszítjuk, a határokat próbáljuk ugye lerontani, és a határon túl viszont egy fenyegetlen szakadék van, amiből már nincsen visszaút. Csak látod, hogy az Úristen nem akarja, hogy az ő gyermekeit törvény által szorongassa, tehát bármilyen törvény által, földítő törvény által nem akarja, hanem azt akar, legyünk teljesen szabadok a törvény fölött. Legyünk mi a világ világossága. Mert az ember két dolog tartja meg, az igazság és a törvény. A kettő között a különbség az, hogy az igazság nem csupán megtart, hanem fel is emel. Fel is emel. A törvény csupán megtart, nem tud felemelni. Az igazság felemel, a Krisztus szava felemel. Hogyha azzal el vagyok foglalva, az igaz szóval, és vágyom arra, hogy az folyjon folyton keresztül a szívemen, az engemet megtart és felemel, és világít én bennem. És aki rám néz, az látja a világ világosságát, és megkívánja az Istennel való kapcsolatot. Na, erre hív minket Isten, nem arra, hogy az ő gyermekeit folyton törvény által kelljen szorongassa. Mert sajnos ez történt, ez az igazság. Tehát ez egy egészséges kritika az egyházra vonatkozóan, ugye, hogy mindig is az történt, hogy akik hívők voltak, valójában nem sokan voltak krisztusiak, mert úgymond a Krisztus követőknek is mindig szükségük volt a szorongattatásra, mert a szorongattatás nélkül, a törvény nélkül már langyosodtak el, és már nem ragaszkodtak a mindenhol Istennek a szavához. Pedig ragaszkodnunk úgy volna az igazi szerelem, hogyha ragaszkodnánk ahhoz, csodák nélkül is, jelek nélkül is, és abban lelnénk az örömünket, mert másnak úgy sincs értelme. De még mindig arra kényszerülünk, hogy törvény által szorongasson minket a mindenható Isten. És ez Jézus nevére szégyen. Tehát szégyent hozunk az ő nevére. Mert őt nem kellett a törvény szorongassa Jézust, hanem Istennek a szerelme szorongatta őt. És kettő nem ugyanaz. Őt nem kötötte semmilyen törvény, és Pált sem kötötte semmilyen törvény, ha bár ő is megvallotta, hogy ott volt a sátán angyala az ő oldalában, gyötörje őt, hogy fel ne fúvalkodjon a kijelentések nagysága miatt. De Isten azt akarná, hogy az ő gyermekei ujongjanak örömükben, telve legyenek az igazság örömével, az élet szavának az örömével, és azt tartsa meg őket, és az emelje fel őket, mindenek és mindenek, mindenki fölé őket, hogy lássák a hegyen épített várost az emberek, és megmeneküljenek. De hogyha engemet folyton a törvény szorongat, és én is meg vagyok kötözve a törvény által, akkor hogy kívánhatná meg bárki is a mennyek országát? Persze, aki megkívánhatja a törvényt, hogy a törvény na, az biztonságos, megtart engemet. De a mennyek országát, az élő igazságot, hogyan kívánja meg valaki, amikor én nem engedem Istennek, hogy engemet megszabadítson mindenből, és az ő igaz szavával tartson meg, és azzal tartson meg, hogy én örömömet lelem abban, hogy átengedem az ő szavát rajtam, hogy az meglátszódjon, és folyton engedem, hogy átfoljon rajtam az ő szava, és azt tartson meg engemet, és ne a törvény. Mert a mennyek országában már nincs törvény, úgy abban a formában, ahogy mi azt most ismerjük itt a Földön, ott már nincsen törvény. Ott igazság, Istennek a lelke van, az igazság lelke van mindenekben és mindenkiben. És arra akar minket Isten felkészíteni, hogy már most az övében az igazság lelke legyen, és az igazság lelke tartsa meg őket, és ne a megfelelési kényszer, a törvénynek való megfelelési kényszer, hanem ellenkezőleg a szerelem, az a szerelem, amit érez a mennyasszony a vőlegénye iránt, az kéne minket megtartson, hogy kívánjunk mindig, hogy telve legyünk az élet vizével, a poharunk csordultig legyen, ahogy mondja Zsoltáros. Na erre hív minket Isten Krisztus által.
Milyen durva most így erről a képről jutott eszembe, amit ültél, hogy milyen durva tényleg, hogy ott van az emberbe a félelem, meg a békétlenség, és akkor ugye érzi azt az ember, és akkor, hát mit csinál? Beveszi a nyugtatót, hogy ne legyen félelme. Bevesszük a nyugtatót, hogy Istennek a hangja ne beszéljen hozzánk. Megisszuk az alkoholt, lerészegedünk, vagy elmenjünk bulizni, hogy Isten, hogy a lelkiismeret hangja ne szóljon hozzánk. Így van. Minden. A cigarettával is így van. Egyébként, tehát azzal is így van. Durva nagyon. Szereket használunk Isten szeretete ellen. Isten szere ellen.
Pontosan azt csináljuk. Így van. Tehát folyton megpróbáljuk átjátszani Istent. De valójában saját magunkat játszhatjuk át. Tehát átjátszhatjuk az életet magunktól. Szó szerint a világurának, az ördögnek, a rendszernek. Azáltal. Mert Isten mindent a javunkra fordítana. A félelmet is, mindent. És látod, hogy te is megtapasztaltad azt, hogy mi az, amikor Isten legálisan elvesz tőlünk valamit. Egy bűnt, egy megkötözöttséget, vagy egy félelmet. De az nem az, amikor az ember ugye agykontrollal próbál valamiről lemondani, vagy valamit elhagyni. Amit Isten elvesz, az el van véve. Tehát az ember akar eldobni magát, azt nem tudja eldobni, az mindig visszaköszön neki valahol.
Hát igen, mert az még mindig az én akaratom. Én akarok diktálni. Jaj, Istenem! Fú, na most jut eszembe az az álom, amit kaptam. Nem régen, az pont ezt jelenti. Most kap. Tényleg, de jó. Mikor láttam Lőrincet, álltam az utca végén, sötétbe, és mintha randira vártam volna. Tudtam, hogy a vőlegényemmel fogok találkozni, és a kisfiam jött ki az utcából, szépen felöltözve a randira. És odajött, és akkor ugye ő tudta, hogy, vagyis hát tudta, na hát ahogy illik, ugye kezet csókolt volna nekem, de helyette ugye megnyalta a kezemet. És én meg tudtam, hogy ő ezt az internetről tanulta meg, és végig az járt az eszembe, hogy na hát ő ezt rosszul tanulta meg, nagyon rosszul, és majd én megtanítom neki, hogy hogyan kell udvarolni, majd én megtanítom neki, meg kell lesz, hogy tanítsam, hogy ő hogyan udvaroljon. És utána megment, ahogy sétáltunk, láttunk egy háznál gyerekeket, csomó gyerek játszott odabent, és kintről néztük kapunk kívülre, hát kerítés volt közöttünk, a gyerekek bent játszottak kerítésen belül, mi meg kívülről néztük, hogy és teljesen bele voltunk, tehát beszippantott a látvány, álltunk és ámultunk, és mosolyogtunk, rá voltunk csodálkozó, hogy hogy játszanak a gyerekek. Na hát ezért van az, hogyha az ember valamit testből akar, az én akaratom, majd én még Istennek is megmutatom, majd én még a kis gyermeknek, a léleknek, a vőlegénynek, majd én még a Jézusnak megmutatom, megtanítom, hogy hogy kell udvarolni. Fú, de durva. Nagyon kemény.
Igen, hát erre mondja Jézus, hogy kedves Attila, Kornélia, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Nem tudjátok. János, Jakab, András, Bertalan, Levike, az összes. Fogalmatok sincs, hogy milyen lélek van bennetek. Persze, én titeket megmentelek, sőt, azon vagyok, azon dolgozok, hogy megmentselek. De nem tudjátok, hogy milyen magaslatok vannak még bennetek, amelyek tényleg titeket elválasztanak, tehát be vannak épülve az elmétekbe, amit le kell roncsak. Ahhoz, hogy biztonságban éltek bárhol, akárhol, a város közepén, a tengeren, akárhol, bárhova mentek, ti legyetek a világ világossága, mert másképp megtörténik az, hogy ti vagytok a világ világossága, s hip-hip hurrá, mindenki örvend annak, hogy milyen világosak vagytok, és ti örömötökben, hálából szépen visszamentek a testbe. És a lélek nem fog szólni. Mert lehet, hogy a jó buli, meg a jó öröm, ujongása minden elhallgattatta a léleknek a hangját. Ó, hallgass most már, lélek, most ünnepelünk. Most éppen iszunk a nagy eseményre, és már vissza is vagyunk menni a testbe. Az egészben az a durva, hogy aki nem ismerte meg az igazságot, a Krisztusnak az élő valóságát nem ismerte meg. Az ember nem megy olyan túlmélyre a világba, mert ő ott van, ahol van, túlmélyre nem igazán kívánkozik, jól van, már ő is lakva valamennyire, nem kívánkozik a világban, különösebben ő sem, mert neki is fájdalmat okozott a világ. Ott az ő lelkiismerete nagyjából jelzi, hogy ennél tovább, ennél beljebb és ennél lejjebb már csak a halál van. Viszont aki megismerte az élő igazságot, az eleven igazságot, az élő Istennek az eleven igazságát, hogyha visszamegy a világban, ő akkora örömököt kell pótoljon a hazugsággal, hogy a világban nem csak egy pár centire fog bemenni, hanem teljesen a pokol aljáig fog menni. És ezért van az, hogy Isten féltőn szerető Isten, és kívánja, hogy ráfigyeljünk minden momentumban, minden döntésünkben, mert másképp úgy bemenjünk a világba, hogy fennáll a veszély, hogy többet soha nem fogunk onnan kijönni. És miért van az, hogy kik az Istennek a legnagyobb ellenségei? Hát azok, akik megismerték őt, és elfordultak tőle. Azok a keresztények és azok a zsidók. A világ urai kik azok? Tehát a sátán kezében a legkiválóbb eszközök kik azok? Hát a zsidók, nem? Ez az igazság, ezt tudja mindenki. Miért? Azért, mert ők megismerték az igazságot, és az igazságot használják arra, hogy földi mennyországot teremtsenek, földi uralmat teremtsenek. Hatalmas intelligenciájuk van. És azt az örömöt, az igazság örömét, amit ők korábban ők megkaptak a törvény ismerete által, azt ők próbálják a világból betölteni. De a világiakból nagyon sok kell ahhoz, hogy egy picit is meg tudjon adni abból az örömből, amit kaphattunk az igazság által. Tehát ezért, akik Istenhez fordultak, Krisztushoz fordultak, nagyobb veszélyben vannak, mint a világi emberek. Mert hogyha őket a világ megkísérti és el is ragadja őket, akkor ők nagyon mélyre fognak süllyedni. Tehát ezért mondta Jézus, hogy az ördög nyolcat magával jön vissza. Maga mellé vesz hét más ördögöt, nálnál gonoszabbakat vesz magához. És úgy mennek vissza abba a házba. Ennek a jelentése az, hogy azt az örömöt, amikor én megtagadom Istent, elfordulok tőle, azt a hatalmas örömöt én elveszítem. De az igénye, az üresség az megmarad, az örömnek a helye a szívemben megmarad, és a szív továbbra is szívni fog, de nem fog kapni igazságot, és kap helyette nagyon sok hazugságot, gonoszságot, perverziót, megkapja a sátán mélységeit, és fennáll a veszélye, hogy a lélek kárba vész. Mint ahogy Burbán mondta, hogy amikor az oroszok bent voltak Romániában, egyszer hívták, hogy egy orosz, vagy nem is hívták, hanem a lélek neki mondta, menjen le a kocsmába éjszaka. Érezte le kell menni a kocsmába, Isten őt indította. Menjen le a kocsmába éjszaka. És lement, és látta, hogy egy orosz katonatiszt meg van részegedve, és azzal fenyeget mindenkit, hogy szét fog lőni ott mindent. Mindenkit meg fog lőni, le fog lőni. És bement Furbánt teljesen, ugye, félelemmentesen, félelem nélkül, mert aki teljes az Úr félelmével, annak nincsen semmilyen más félelme. Bement a kocsmába, és a katonatiszt le volt döbbenve, hogy az ember miért nem fél tőle az ő puskájától. És ő a Krisztusnak a hatalmával, a Krisztus erejével őt megszólította, és bizonságot tett neki arról, hogy Isten őt szereti, és nem akar, hogy elvesse a gyilkosság miatt. És az orosz katonatiszt térdre esett, és zokogott, és megvallotta, hogy ő valamikor prédikátor volt. Csak elfordult Istentől, és így lett belőle egy gyilkológép, orosz katonatiszt.
Hatalmas kijelentések ennek folyamatosan. De figyelni, hogy csak látod, hogy pont az örömnek köszönhetően, hogyha az örömöt a testnek átadjuk, megakadályozzuk azt, hogy ezek a kijelentések tovább jöjjenek. Tehát elapasztjuk azokat örömünk.
Örömébe. Amúgy én így vagyok a cigivel is. Tehát akármikor ér valami öröm, tehát régen eddig csak mondtam, hogy mert hogyha ideges vagyok, akkor. És képzeld el, azt vettem észre, hogy amikor ér valami öröm, de az a baj, hogy ez aközben is így van, mikor például beszélgetek veletek. És már többször figyelmeztetve voltam így, hogy ezt cselekedtem, hogy jöttek a kijelentések, meg beszélgetésben voltunk, vagy valami, vagy ért valami öröm, és rögtön az jött, hogy fú, hogy nekem azonnal rá kell gyújtani az örömre. Rá kell gyújtani, meg kell toldani valamivel. Nagyon durva, és akkor ugye úgy értettem, hogy na hát nem csak amiatt szívom én, mert hogy ideges lennék, vagy stresszes lennék, vagy valami. Tehát nem, egyáltalán nem, hanem ugye ez is figyelmeztetés, hogy az örömöt viszem bele ugye a halott dologba, a testbe megint. Ugye amúgy nagyon érdekes ez az álom, amit kaphattam, és képzeld el, hogy ezt egyébként válasznak kaptam atyánktól, mert meg ismét hozzáfordultam, hogy mit csináljak az öcsémmel, hogy menjek-e hozzá, vagy ne menjek, ugye már beszéljek vele, vagy ne beszéljek, és képzeld el, ezt adta válasznak, ezt, amit az előbb elmondhattam, ezt a dolgot, hogy ugye, és ennek még volt két első képe, az egyik az, tehát egyszerűen nem találok szavakat. Az első képe az az volt, hogy anyuházában voltunk, és anyu testvérét elhívtam, mert haragba voltak. Ez volt az álomban, hogy ők haragba voltak, és én nem akartam, hogy haragba legyenek, és titokba elhívtam az anya bátyját, az anya testvérét oda, hogy béküljenek ki. És az anya testvére álmomban mondta, hogy tudom, hogy ez a te műved volt, és te csináltad, te szervezted ezt az egészet. Ugye én titokba békülésként, és egyébként forogtak ilyen gondolatok a fejembe, és így adta meg Isten, hogy ugye, tehát valójában ugye nem anyuról meg az ő testvéréről szólt a dolog, hanem én és az öcsém voltam, csak az ő képüket használta fel. És ugye így kaphattam meg válasznak, hogy nem tehetek semmit. Tehát ne én akarjam Istennek, a léleknek megmondani azt, hogy mit cselekedjen, hanem hagyjam ezt az egészet. És még az is volt a középső képben, hogy műkörmösnél voltam, és csinálta a kezeimet. De piros körmöket csinált, és undorító, egy öreg asszony csinálta a körmeimet, és tűz, piros, undorító, nagyon ilyen csúf körmöt csinált nekem. És ezt nem értettem, ezt a részt. Egyáltalán nem értettem. Tehát nem tudtam hova tenni. Mondom, hát biztos csak becsúszott véletlenül. De nem, hát most értem meg, hogy ez a paráznaság, ugye a testiséggel való paráznaságot jelenti, hogyha én beleavatkoznék most megint ebbe a dologba az öcsémmel, akár csak bocsánat kér részszinten, vagy bármi, azzal én már paráznaságot követnék el Isten ellen. Hát, lenyűgöző. És tegnap reggelre meg azt álmodtam, mert ugye nem értettem én ezt az álmot, ez csak most adja meg így a lélek, ahogy veled beszéltünk, de hú, annyira boldog vagyok tőle. És akkor tegnap reggelre meg azt álmodtam, hogy írt az öcsém egy üzenetet nekem, és az üzenetbe az állt, hogy de tudtam, hogy ő lélek által szól. Erre emlékeztem, hogy tudtam, hogy ő lélek által írt nekem üzenetet, mert Isten szavait használta, és azt írta nekem üzenetbe, hogy olyanok vagyunk, mint a púpos tevék. Csak ennyire emlékszem az üzenetből, hogy ő ezt írta nekem, meg egy jelre, ami az a jel volt, ilyen emoji, kézjel. Tudod, amikor akkor szokták mutatni, amikor szorítasz valakiért, vagy mutatod neki azt, hogy szorítok, amikor a mutató ujjad, meg a középső ujjad így összefonódik. Csak erre emlékszek. Még írt mást is az üzenetbe álomba, de nem emlékeztem már arra. De azt egyértelműen tudtam, hogy lélek által szól. Tehát, hogy olyan volt, hogy Istennek az üzenetét adja át nekem. És azt kaptam, hogy olyan vagy, mint a púpos teve. Hát milyen a púpos teve? Tele van vízzel, megtartja magának, megtartja a vizet, áll benne a víz, és akkor így ezáltal Isten azt akarta, hogy ugye azt akarta jelezni, hogy én ne azzal foglalkozzak, nehogy ne váljak púpos tevévé. Mert hogyha megint megrekedek itt, bele akarok avatkozni, akkor megáll a víz megint. Hanem inkább fonódjak össze vele, mint az az új. A mutató és a középső új, inkább úgy fonódjak vele össze. Hát nem semmi.
Tudom, hogy az egész testi világ miből van fenntartva? Hát a lélek öröméből, a gyermekek öröméből, a gyermekek örömének a kizsákmányolásából van felépítve ez az elbukott, hazug fizikai világ. Az infrastruktúra, az ördög infrastruktúrája. A gyermekek tudnak lelkesedni, ők tudnak lelkesedni a jóért, a szépért, és ők elhiszik, hogy meg tudják jobbítani ezt a világot. Az ő örömükből van fenntartva. És persze ők belehalnak ebbe, minden gyermek belehal ebbe, hogy ezt a világot meg akarja javítani. Ebből van fenntartva, tehát szó szerint a lélek öröméből van fenntartva a fizikai bűnös világ. Azáltal, hogy az igazi lelki örömöt beleviszik, mert a lelki örömben mi van? Erő, hatalmas erő van. Ha ugrasz ki a bőrödből, nem? Amikor lelki örömöt kaptál. Most képzeld el, hogy azt a lelki örömöt nem pazarolná az ember semmire, semmi fizikai dologra, hanem a lelkiekbe fordítaná vissza. Hát egy felmenne mennyibe, mint a rakéta. Így van-e? Ez történne. És a filmekben ugye megvan a programozás, hogyha a lelki öröm éri az embert, akkor mit kell csinálni? Hát gyorsan le kell vezetni. Hát ünnepeljük meg, drágám. És akkor beleünneplik az örömöt, ugye azt a hatalmas erőt, azt a mennyei erőt beleünneplik a földbe, a kanálisba. Szó szerint ez történik. Mert Isten adja a lelki örömöt, a lelki erőt, a lelki energiát. De mire? Hogy visszataláljunk az ő házába, és másokat is visszahívjunk oda. Hát én amikor kapom az erőt Istentől, el kell dönteni, hogy az, amit fogok csinálni. Vagy lecsapolom a kanálisba, ugye, egy jó földi öröm által, vagy pedig visszafordítom a lelkiekbe. Ez pont olyan, hogy lottó nyernék én $1 millió, akkor azt el kell döntsem, hogy mit fogok azzal csinálni. Azt a pénzt mind elköltöm, földi halott dolgot veszek belőle, ami mind visszamegy a földbe, vagy pedig azt az $1 millió én befektetem egy vállalkozásba, és az folyton nekem kamatozni fog, és hozza a jövedelmet. Ugyanez a helyzet a lelki örömmel is, a lelki békességgel, amit Krisztustól kapunk. Vagy belevisszük az anyagba, a földiekbe, vagy pedig visszafektetjük a lelkiekbe, az élőbe fektetjük bele. Azokba az emberekbe, akik feltámadhatnak, akik örömmel fogadják az igazságot, hogyha beléjük fektetjük a lelki örömöt, akkor Isten megszaporítja azt, hogyha a földiekbe, anyagiakba, pótcselekvésekbe fektetjük a lelki örömöt, akkor azt mondja Isten, hogy elveszem, mert pazarolsz. Magad ellen fordítod azt az örömöt, azt az erőt, amit kaptam tőled, hogy élj, te a halálra fordítod azt, a halott dolgokra. Kapott King egy hatalmas megértést erről egy alkalommal, amikor beszélgettünk, meg volt telve is lelki erővel, lelki békességgel. És persze mindenki jár így, én is jártam is sokszor, csak konkrétan úgy járt, ugye, hogy hogy jaj, hát hogy megtehetünk az igazság örömével, hát ezt akkor ünnepeljük meg egy fagyizással. És azt mondja, hogy általában a szőnyegok nem szokták őt szúrni, de amikor elment fagyizni, a kedvenc fagyja nem is volt, várnia kellett, és a szőnyegok megették. Tehát elszívták a vérét, mert azt az örömöt, amit ő kapott lélek által, elvitte a világba, az anyagiakba, a földiekbe fektette bele. Hatalmas tanítás volt, hogy azáltal ő vérveszteség történt. A vérszívók ugye elszívták az örömöt, a vért, a lelket. Mert nem azt csináltam, amit a lélek mondott, hogy na most akkor kicsit megfáradtál, ugye pihenjél meg, kicsit így pihentesd meg a magadat, hogy legyen feldolgozva az a sok lelki öröm, hanem gyorsan vigyük bele a testbe, tudjuk meg testi örömmel, és hányszor csináltunk ilyet, és milyen sok lehetőség van erre, hogy az ember a lelki örömöt megtudja testi örömmel, egészen pontosan beleürítse a lelki örömet, a lelki erőt a testiekbe, és építse a földi hiábavalóságot abból az erőből, abból az örömből, amit Isten ad nekünk arra, hogy megtapasztaljuk a mennyek országát, és meg is mutassuk azt embertársainknak, hogy ők is lássák, és kívánják azt meg. Na jó van, Komán?
Hát, nézek itt a fejembe, de úgy örülök, hogy beszéltünk. Ez most nagyon jó volt.
Én is örülök, hála Istennek, hogy beszéltünk. Nekem is nagyon, nagyon keményen jöttek ezek a dolgok, és nekem is olyan fontos, mint neked minden.
Nincs egy dicsőség atyának, ez tényleg éltető víz volt most.
Igen.
Jó, maradunk meg benne. Ne folytsam el, én leginkább.
Így van. Ne folytsuk el, mert tényleg ne földeljük le. Ne engedjük le a villanyáramot, az áramot, ezt a finom áramlást, ne engedjük le a földbe. Mert test az csapolja le a földbe folyamatosan. Istennek a dicsőségé pedig azt akarja, hogy az áramlási felfelé menjen egy ilyen áramlás, mint egy ilyen örvényi, menjen felfelé, vagy az ég felé, és vigyen mindenkit felfelé. Ez kéne történjen.
Igen.
Csapoljuk a föld magjába. Ott nincsen szükség lelki energiára. Ott jó a földi is.
Pontosan. Legyen így örvény, legyünk felfelé.
Jó.
Na, szia-szia Attila.
Szia-szia. Szia-szia.